9. fejezet. A katasztrófa. Föl voltak villanyozva a kedélyek a PG szerkesztőségében a Perényi Levele folytán. A segédszerkesztő vígan csattogtatta ollóját. Holnap pompás lapunk lesz, fiúk. Minden toll megacélozódott e kijelentésre, és vígan percegett a kutyanyelveken. Miniszterek skalpíroztattak, az intendánsnak a talpába bevertek egy pár tövist. Az újdondász megharapott egy főispánt, a fővárosi rovatvezető, mint egy megvadult bika, nekiment a szartori pártnak. A rendőrségnek meg majd leüti a szarvait Perényi, mihelyt bejön. Hanem a jó hangulat hova tovább romlani kezdett, mert Perényi nem jött be. Elmúlt a 10 óra, még mindig nem jött, sőt nem jött be éjfélkor sem. 2 órakor már zárni kellett a lapot, és Perényi Miksa még mindig nincs itt. Dacára, hogy ott várja az előleg. Csodálatos az. Telefonoztak utána mindenfelé, ahol megszokott éjjel fordulni, de híre hamva nem volt. Megfoghatatlan, hova lett Perényi. De még nagyobb volt a megrőkönyödés másnap, amikor Perényi nem került elő, és a lakásán se fordult meg. No, ez már félig se tréfa. Valaminek történnie kellett vele. A felelős szerkesztő rosszat sejtett, vagyis reménykedni kezdett. Mert ha a PG riporterét például agyonütötték volna a bűntársak a Bobor ügyben való kutatásai miatt, a sokat érő reklám lenne. Vette tehát a Perényi levelét, és elhajtatott vele egyenesen a főkapitányhoz. Az a vállait vonogatta, nagy grimaszokat csinált, és azt mondta, hogy amit Perényi ír, merő képtelenség, de azért azonnal megteszi a szükséges lépéseket, és ezzel elhagyván távozni a felelős szerkesztőt 4 vagy 5 lépést tett a divánig. Meg lehet, ezek voltak azok a szükséges lépések, és ledőlt a délutáni sziesztáját végezni. Azonban 1 órai jóízű szundikálás után mégis foglalkoztatni kezdte a Perényi levele. Hogy Zrínyi gróf bele volt mártva a dologba, és hogy Perényi maga is odament, és azóta nincs. No, bár csak megnyúzta volna elevenen. A dolog nem lehetetlen. És összevág a rendőrség híreivel is. Boborné néhány nap előtt elhagyta régi szegényes lakását az Aradi utcában, és egy József körúti palota egész emeletét foglalta el, melyet gróf Zrínyi rendeztetett be neki nagy fénnyel. Éjjelenként gyakran látják ott a gróf kocsiját. Szóval a gyanú okok kétségtelenek, de célszerű-e a rendőrségnek beleütni orrát az régi dolgaiba. Mit diktál itt a tapintat? Mert fő a tapintat. Magyarország a tapintat országa, és inkább 10 bűn, mint 1 tapintatlanság. Annyit mégis megtett a főkapitány, hogy elhajtatott a belügyminiszterhez, és jelentést tett neki. A belügyminiszter azt találta, hogy egyelőre semmit se tegyen a rendőrség, majd ő maga beszél Zrínyivel. És mielőtt este a klubba ment volna, meglátogatta a szigetvári hőst egy másik minisztertársával együtt. Rövid beszélgetés és barátságos szivarozás közben ügyesen beszőtte a miniszter a Bobor ügyet és a többi eltűnteket. Nem tudsz róluk semmit. Zrínyi ravaszul mosolygott, és a kérdésre kérdéssel felelt. Érdekel talán valamelyik? No, minden esetre is igen leköteleznél, ha őszintén megmondanád, mit tudsz egyikről vagy másikról. Itt vannak nálam, felelte Zrínyi egyenesen, majdnem naív ártatlansággal. És igen szívesen eresztem szabadon a kedvedért akármelyiket. A belügyminiszter idegesen felugrott és elsápadt, mint a fal. Itt vannak, mondod? Hogy érted ezt? Hol vannak? Odalenn vannak a pincében. Elfogva? Láncon. Felelt ez Rényi természetes hangon. De már erre a másik miniszterben is meghűlt a vér. Az Isten szerelmért, hát miért teszel olyanokat? Alkalmatlanok voltak nekem. Egyike másika pedig egyenesen garambáskodott. Zrínyi szemei megcsillantak, és ilyeneket én nem tűrök. A belügyminiszter minden hajaszála az égnek állt, és az arca kínos verejtéket izzadott, hogy facsarni lehetett volna. Na, ebből szép spektákulum lesz. Az interpellációkra gondolt, amelyek a házban lesznek. Egész Európa piszkolni fog érte. A lapokra gondolt, amit írni fognak. Még az az egyenes szerencse, hogy zsidó nincs köztük. De már az is van, tálalta ki Zrínyi őszintén. Tegnap egy újságriportert fogadtam el. Valóságos érthetetlen volt Zrínyi előtt a két miniszter ilyet képe és sofánkodása. Hiszen ő nem rosszból tette. Azok az emberek, akiket elfogadott, mind vétettek ellene. Hiába ő nem büntet senkit. Hiszen olyan puha ő, mint a vaj, hogy kenyérre kenheti a jó ember, de a szemtelenséget nem tűri. Azt hibáztatják, hogyha valami panasza van valaki ellen, miért nem fordul a hatóságokhoz. De csak nem alkalmatlankodhatik minden piszlicsár dologért másoknak. Hát nem jobb az a hatóságoknak, ha valaki magától végzi el a maga dolgát. De a személyes szabadság, sopánkodott a miniszter, a jogállam. Én elhiszem, hogy te azt úgy csináltad azelőtt, de most más világ van, most nem lehet. Magyarország a szabadság országa. De már erre Zrínyit is elhagyta a hidegvére. Ti ezt szabadságnak nevezitek, mondá gúnyosan. A múlt hetekben kirándultam a Schwab-hegyre puskával. Hát elvették a puskámat, mert nem volt fegyverengedélyem. Ekkor aztán váltottam fegyverengedélyt, de most megint nem volt szabad a puskámat elsütni, mert nem volt vadászterületem. Kibéreltem egy vadászterületet, elsütöttem a puskámat és lelőttem egy nyulat, ezért megint megbüntettek, mert a nyulakra nem szabad ilyenkor lőni. Akkor írtam hozzád mindezekért egy panaszt, ezért megint megbüntettek, mert nem volt rajta 50 krajcáros bélyeg. És ezt nevezitek ti a szabadság országának, hogyan már, szégyeljétek magatokat! Ő excellenciáik dacára kellemetlen ügynek, melynek ódiumát, következményeit nehéz lesz eltüntetni, mégsem hallgathatták mosoly nélkül ezt a középkori együgyűséget. Pedig nem volt nevetni való ez a téma. Kemény dió ez, és nagy vihar lehet belőle, ha el nem igazítják ügyesen. A két miniszter jelentőség teljes pillantást váltott egymással. Ők már ismerik az egymás hunyorításait. Tüstént felkeltek és elvonultak egy ablak mélyedésbe tanácskozni. Mit csináljunk? Ne nézzük meg a foglyokat. A világért sem. Ha látjuk őket és abban a percben nem tesszük szabadokká, veszve vagyunk. Ha pedig szabadokká tesszük, anélkül, hogy Zrínyi kiegyezkednék velük, akkor ő veszett el. Közölni kellene Bánfival. Minden esetre. Magukkal vitték Zrínyit a klubba, ahol kivételesen nagy nyüzsgés mozgás volt. Tele volt az egész szabadelvű kaptár, mert reggel botrány történt a házban. Hallatlan incidens. Mindenki meg van döbbenve. Egy képviselő megbírálta a minisztert. Na, bizonyosan megőrült. Mert képzelhetetlen, hogy józan ésszel valaki egy miniszterrel kikössön, és még meg is bírálja. A legrégibb mamelukok sem emlékeztek olyan aberrációra. Mindenki sietett este a klubba, mert kíváncsiak voltak, mi fog történni. A spártaiaknál nem volt törvény az apagyilkosságra, mert apagyilkosság ott soha elő nem fordult. Itt se volt semmi precedens, mert soha még Mameluk nem emelte szavát az ő miniszterének eszméi ellen. Képzelhetni tehát, milyen kíváncsisággal jöttek-mentek a klub ismeretes alakjai a rozsdaszínű szőnyegeken. Vártak valami különöset, valami természet fölötti tüneményt. Hogy mit? Hát, azt senki se tudja. De vártak valamit, mert valaminek mégiscsak történnie kell a merénylet után. Lehet, hogy magát a merénylőt várták, és gyönyörködni akartak azon jéghidegségben, mely fogadja, hogy aztán utólag titkon megbotránkozhassanak-e hidegségen is. A pozőrök letették ünnepélyes lárvájukat, és közönséges halandók módjára elvegyültek a szürkék közé. A stréberek, akik vígan keringenek a miniszterek körül, mint a muslincák a lámpa körül, most égfelé fordított szemekkel szörnyűködő hangon sopánkodának, milyen idők, és milyen emberek, Istenem, milyen emberek. Zrínyi belépte két újabb miniszterrel, egyszerre ezekre terelte a figyelmet. Megint új anyag a találgatásokra. Hát, ez megint mi lehet? Bánfit keresték. Nem nehéz megtalálni, ahol a legnagyobb csoport van, benne kell lennie neki is. Olyan biztos az, mint hogy az alma magja az alma közepében van. Egy-két szót mondottak halkan Bánfinak, mire egyszerre nevetni kezdett az arca, mindene nevetett, a homloka, a bajusza, az orra, a nyakcsigolyája, igazi diplomatának való arc. Azt lehetne hinni, hogy örömhírt közöltek vele, azért nevet, de akik jobban ismerik, azok hamar eltalálják, hogy ez a tigris nevetés. Csak takaró. Mi lehet alatta, lehetetlen kitalálni. Intett a kezével, és egyszerre megindultak némán Genzemarsban az olvasó és írószobán át a miniszteri szoba felé, melynek ablakai a Dorottya utcára nyílnak, és ahol sok nagy dolog dőlt el, mikor még az öreg deák talpai taposták ezeket a deszkakockákat. Báfi megállt az olvasóban, és egy hírnököt fogott az újságmolyok közül. Eredj kérlek, küld be az öreg Tiszát! Kevés vártatva, Tisza is utánuk sántikált. Na, ez már nagy dolog lehet. A legcsodálatosabb kombinációk termettek. Hát, ha Horváth Bánnak nevezik ki Zrínyit. Nem bolond, hogy a bankot otthagyja a bánságért. Hát, ha intendánsnak akarják. Dehogy, hiszen jóformán még színházat se látott. No, éppen azért. Hát, ha képviselőnek akarják. Nem fizette ki az adóját, jegyzi meg Katángi Menyhért. És nem is magyar honos, mert Horvátországban született, duplázott rá Mezei Mór. Bent a miniszteri szobában pedig ez alatt nagyban főtt a korifeusok feje. Az eset igen súlyos. Eltussolni nem tanácsos, mert hát ha kisül utólagosan. De el nem tussolni sem tanácsos, mert akkor mindjárt kisül. Zrínyi még most is félvállról vette a dolgot, és gyanakodva fürkészte a miniszterek arcát, nem csak egy bohókás játék az egész, meg akarják ijeszteni. Hiába olvasták fel előtte a büntető törvénykönyv ide vonatkozó paragrafusait is. Hanem Tisza neki is imponált. Van benne valami, mondá, az öreg verbőciből. És az nagyon meghökkentette, hogy Tisza is súlyosnak tartja az elfogatásait. Nagy hibát követtél el, de talán még jóvá lehetne tenni. Na de kérlek, védekezett Zrínyi, hiszen tőletek függ, és ti beláthatjátok, hogy igazam volt. Tőlünk, szólt az egyik miniszter, túlbecsülöd a mi erőnket és hatalmunkat. Na akkor legalább mondjátok meg, hogy kitől féltek. A lapoktól, a törvénytől, a közvéleménytől. De hiszen nekem arról beszéltetek, hogy a királynak 1 millió katonája van. Az igaz is. És mégis féltek a könyvektől és a papírosoktól. Ja, hát a század, a 19. század, te azt nem érted. A jogállam, barátom. Úgy kell elhelyezkednünk, hogy mindenkinek egyenlő joga van, és mindeniké meglegyen teljes épségben óva. Na, süssétek meg az ilyen állapotot. Az én időmben csak egy szemét kellett respektálni, a királyt, mert ez is kényelmetlen volt. De 16 millió emberre lenni tekintette, hát ez teljesen tűrhetetlen, ez maga a pokol. Hanem lassan-lassan mégis beadta a derekát. Elfogadván a Tisza tanácsát, kivált miután megértették vele, hogy ha napfényre kerül a dolog, a kormányt is kellemetlenség éri. Erre engedett. A nagy debatter egész életében szerette a kompromisszumokat, tehát most is kompromisszumot ajánlott a rabokkal. Hát, jól van, na. Mit tegyek? Mit kívántok tőlem? Hívast fel őket éjjel a szobádba egyenként, és egyezz ki mindenikkel, ahogy lehet. Aztán ugyancsak egyenként erezd őket szabadon. De lehetőleg védj tőlük írást, amelyben elismerik, hogy önként tartózkodtak a házadban. Hát megteszem a kedvetekért, mondá nehéz sóhajjal Zrínyi Miklós. Ám bár jobb kedvem volna összevagdalni a rendőreiteket, akiket elfogatásomra küldenétek. Soha nem érezte magát olyan levertnek, tehetetlennek, mint most. Látta a tekintélye, hogy süllyed lejjebb-lejjebb. A miniszterek hangjában, modorában volt valami pártfogói, valami mélyen sebző. E nagy lelkűség minden csöpp vérét lázadásba hozta, a hatalmas régi oligarcha ki akart belőle ugrani, de visszafojtotta. Bánfi kihúzott egy civart a zsebéből, lecsittentette a végét egy picike nyaktilóval, és azzal feloszlatta a tanácskozást. Na, el van végezve. Mi semmit se láttunk, semmit se hallottunk, semmit se tudunk. Ezzel eloszlottak, de kifelé menet az írószobában még félrehúzta Darányi egy szóra, hogy ő is meggyötörje. Ez hiba volt tőled, Miklós. Neked egészen másképp kellene élned a te tradícióddal. Engedd meg, hogy valamire figyelmeztesselek. Látod, már közel egy éve vagy itt, és még mindig nem voltál Berlinben. Pedig a tapintat megkívánja, hogy megköszönd a német császárnak a réád vonatkozó szavait a tósztjában. Hát nincs igazam. Zrínyi szórakozottan mormogott valamit, hogy az ő esze nem járt az ilyenekem. Pedig látod, te szép karriert csinálhattál volna, ha felfogod a szituációt. Hagyd el, kérlek. Elég karrier nekem a szigetvári kirohanás, jegyzi meg Zrínyi önérzetesen. Meg vagyok vele elégedve. Hiszen szép-szép felelte Darányi szokott enyelgő modorában, magázásra fordítván a dolgot. Meg lehet méltóságod elégedve, de hát még más dolgok is vannak a világon. Tudja azt maga, Szent István rendek, aranyszőrű bárányok, a király aklában, és a többi. Úgy bizony, kapitány bácsi, magának csak jót akar a náci bácsi. És egy kedves mosolyjal otthagyta a rosszkedvű Daliát, de alig két lépés után újra visszatért hozzá, és a fülébe súgta bizalmasan. És legalább azt a zsurnalisztát ne fogadtad volna el, mert az, ha kiegyezzel is vele, ki fog fecsegni mindent. Meglásd, hogy azzal baj lesz. Zrínyi ezt maga is valószínűnek tartotta. Nem jó volna, szólt habozva és erősen a miniszter szeme közé nézett, ha, tudod, hát titokban, mit titokban, ha lefejeztetném. Darányi hátra hőkölt, mintha kígyóra lépett volna. Szirupédes mosolya jéggé változott. Az Isten szerelmért! Miket beszélsz? Legyen eszed, Miklós! Bajt ne hozz magadra is ránk! Ne gondolj ilyen képtelenségekre! Szeretetreméltóan megfenyegette még az ajtóból is. Legyen okos és tapintatos, Zrínyi úr! A nagynevű főúr, mint a bölény, leszegzett fejjel ment át a klubtermen az ajtó felé. A mamelukok felállva köszöntötték, amerre átment, és aztán azon kezdtek tanakodni egy csoportban, hogy a szigetvári várkapitányi állás melyik diétünk klasszisba volna vehető. Zrínyi egy percig sem állt meg, pedig Kapucán Gergely ugyancsak ott settenkedett, hogy megszólítsa, kölcsönt akarván kieszközölni borontói választóinak. Zrínyi hazasietett és legott hívatta Szebeni Mihályt, a bank ügyészét. Szaladj, fiam, Radovám, keresd meg valahol Patacsicsot és Alapit is. Dolguk lesz ma éjjel. Az érdemes urak el nem gondolhatták, mi lehet ez Zrínyit, hogy most éjjel hivatja őket. Csak nem akar éjféli ülést tartani. De azért összegyűltek, és Zrínyi körülményesen előadta a dolgok miben létét és a kormány kívánságát, mire leginkább hüledezett Szebeni Mihály úr, a többiek nem vették olyan fontosnak. Hát már most, mondta hanyagul az ügyésznek, tessék ezeket rendbehozni. A darabantjaim majd felhozzák a rabokat, egyenként, a fiskális úr pedig megalkuszik velük, és írást vesz ki tőlük. Vigyázzon, hogy oda ne írják a WC betűt, ami azt jelentené, hogy vi coacta egyéb iránt, hiszen jobban tudja a módját, mint én. Félek, nagyon sokba fog kerülni, sopánkodott Szebeni. Ne kímélje a pénzt. Igen, de éppen a méltóságod anyagi viszonyaira való tekintettel. A jó Szebeni Mihály arcán valóságos felhők gyülekeztek ennél a témánál. Nincs pénzünk, méltóságos uram. Gyöngétségből használta a többest, mert neki volt elég. Van a bankba, és ha elfogy, majd nyomattat megint a király. De arról be kell számolni, méltóságos uram. Az az én dolgom lesz, Szebeni Mihály uram. Ahogy parancsolja, méltóságos uram. Ti pedig Patacsics és Alapi, kapacitáljátok őket. Különösen te használhatsz sokat, Patacsics, ha a rettentő ökleidet megmutogatva megijeszted őket, hogy kigyúrod a lelküket, ha a lepcsest nem tartják pórázom. Csak rám kell őket bízni. Az ügyvéddel azt hiszem könnyen végeztek. Meg akart zsarolni az imposztor, és most célt ér, de már a Liptó megyei fakereskedőt, aki nagyon szemtelenül viselte magát, jó lesz még egy kicsit felpofozni. Ezt is te rád bízom, Patacsics. Ezekkel a pofonokkal nem is igen fog sokkal többe kerülni az egyesség. Ellenben az újságírót kezeljétek finoman, az egy puha gyerek, mint a gyapot. Adjatok neki havi fizetést oly föltétellel, hogy addig húzza, amíg hallgat. Na, a legnehezebb lesz az ezredes. Nagyon el van keseredve a börtönben, és még jobban el lesz keseredve a napfényben, ha szétnéz. Na, hisz értitek. Hát ővele olyas valami kötést szeretnék, hogy kap egy csinos összeget, mondjuk 50-60 ezer forintot. Te hisz az egy egész vagyon, sziszent fel Szebeni Mihály. Ne irigyelje tőle, szegény ördög. És nagyon szereti a hasát meg a feleségét. De a hasát talán még jobban szereti. Kell neki a pénz. Ővele úgy kell megegyezni, hogy tüstént vándoroljon ki az országból. És a feleségét persze hagyja itt, szólt közbe Alapi. Ne légy neveletlen, Alapi! Hát persze, hogy úgy akarom. Ezekkel bízta meg Zrínyi a híveit, és azok reggelre csak ugyan eligazítottak mindent. Az ügyvéd és a fakereskedő olcsón egyeztek. Örültek, hogy kiszabadulnak. A fakereskedő még hálálkodott is. Terényi Miksa pedig el volt ragadtatva, hogy egy éjszakát és egy napot tölthetett a rettenetes helyen. És amikor azt kérdezték tőle, mit kíván a kiállott szenvedésért, elnevette magát. Hiszen még én fizetnék, ha pénzem volna. Mert ez nekem megér 4 cikket és 1 tárcát. Ha, boldoggá teszem a lapomat. Ó, fráter, nem szabad ám ezt megírni. Ki tiltja meg? Mink. Hát akkor ne eresszenek ki. Majd rám akad a rendőrség. De kieresztjük, és mégse fogja megírni, mert esküt tesz rá, és írásbeli nyilatkozatot ad. No, akkor majd lediktálom. Hanem amikor aztán Szebeni Mihály megmagyarázta neki, hogy havonként 300 forintot kap, ameddig hallgat, egyszerre elszomorodott, és csak állt zavartan, némán, habozva, mint a buridán szamara, aki előtt 2 kötek széna lebeg, egyik ingerlő, mint a másik, de csak az egyikhez nyúlhat. Hát, hallgatok, sóhajtál végre, és nagy izzadság csöppek verődtek ki a homlokám. Kezet rá, kiáltál vidáman, Patacsics, és úgy megfogá a kezét, hogy ordítani, jajveszékelni kezdett, és mind az 5 ujján a körmöknél kiserkedt a piros vér. No, mert ha nem találna hallgatni, fejezébe, Patacsics, én tapogatom meg egy kicsit. Isten engem úgy segéljen. Sokkal nehezebb volt nyélbe ütni a bobor dolgot. Az öreg ezredes bőszen csörtetett be láncaival, mint egy vatkan. Na, mit akartok velem, gasz középkori hordák? Rettenetes volt ránézni. Arcát, mely a hosszú fogságban különös mohszint öltött fel, benőtte a serte, de minthogy az fehér volt, hát úgy nézett ki, mint valami halpikkely, a szemei megdagadtak és véresek voltak. Hol az a hitvány orgazda, aki Zrínyinek nevezi magát? Hadd zúzzam, összemordizom adta, hörögte ökleit fölemelve. Ha nemes ember és lovag, álljon ki velem életre halálra! Patacsics hozzálépett, és rátette a kezét a vállára csendesen. És e kés súlya alatt elkezdtek ropogni a csontjai, és olyan fájdalom nyilalt beléjük, hogy felordított, mert ahhoz képest a köszvény hasogatása gyerekjáték. Lassabban, bátya, mondá Patacsics. Zrínyi nincs itt, és Zrínyi nagy úr ahhoz, hogy ilyen vén fickóval bíbelődjék, mint ön. Én nyugalmazott császári királyi ezredes vagyok, nyöszörögte az öreg, még mindig érezve csontjaiban a fájdalmat. Az is valami, de Zrínyi meg világverő cézárok és hősök ragyogó mintaképe. Azért hát kus, öreg, egy szót se többet. Hanem ha okosan akar beszélni, akkor igazíthatunk valamit a dolgán. Pénze is lesz, szabadsága is lesz. És erre átvette a szót Szebeni Mihály, és megtette neki a propozíciókat, hogy hajlandók neki egy csinos összeget adni, a kimegy a külföldre, és ezt az egész dolgot úgy veszi, mintha meg se történt volna. Bobor a fejét rázta, és a lábaival toppantott.
Az nem lehet, mardizomatta, nem, nem, bosszút akarok, bosszút.
De ha sok pénzt kap, nézze a világ folyását, ezredes úr, okosan.
Ha nem kell a pénz,
hát nem kap pénzt. Visszavizik a pincébe. Na, mi haszna van ebből? Reményli, hogy megtalálják? Nos, tegyük fel, hogy megtalálja a rendőrség. Hát akkor is mit árthat maga Zrínyi grófnak? Azt tudhatja, hogy a nagyúr dolgát elcsinálják a többi nagyurak. Akkor is csak magának esik baja, ha piszkálni kezdi. Az ezredes tehetetlenül hörgött egyet, ami azt jelentette, hogy igaznak tartja az okoskodást. Hát, mennyi pénzt kapnék? Kérdi egy gyűlöletes pillantást vetve rájuk.
Mondjuk
30 000 forintot a kiállott szenvedésekért. Bagatell!
Egy háborúban többet szenvedett ön, és kevesebbet kapott.
De hát a feleségem, sziszegte.
Az alma kerek, kedves ezredes, felelte Patacsics, és azé, akihez gurul.
Hát igen kínos és sajátságos alkudozás volt ez. Az asszony miatt.
Csak asszony ne volna a világon.
Mert két érzés éget boborban. A bosszú Zrínyi ellen, és a szerelem a felesége iránt. Ha a sok húzavona ráijesztés és okos tanácsban kifáradva már-már hajlandó volt letenni a bosszúról, ezt abban az illúzióban tette, hogy a felesége mégis hű hozzá. Amint tehát távolodott a bosszútól, azon mód közeledett enyhülő szívével a nejéhez. Igen, de Zrínyi úgy kívánta az egyességet, hogy bobor menjen el Grácsba vagy a pokolba a pénzzel, ahová akar, de az asszonyt hagyja sorsának, hogy váljon el tőle. Ki kellett tehát bobort ábrándítani, kivallogatni módjával apródonként, egyetmást pedig csak sejtetni hagyni, hogy az asszony már nem érdemes olyan derék gentleman ragaszkodására, amin ő bobor ezredes, hát ne is törődjék vele. Az asszony már nagyobbat lépett, hogy sem visszahúzhatná az apró lábát a férje oldala mellett megállni. Nem is lakik már a régi lakáson, hanem... Szóval ilyen módon kellett kikészíteni. És amikor az egyik oldalon fölépítették már a dolgukat, a másikon ledőlt. Volt olyan perc, hogy Zrínyinek megbocsátott volna, de az asszonyt epedve kívánta. Még azt mondják, hogy az ilyen embernek már csak a melle van meg. Volt aztán olyan perc is, hogy az asszonyt elrúgta volna magától, de akkor a Zrínyi elleni bosszúra szomjazott. És ez egy olyan megmérhetetlen szomj volt, mint a tevéje a Szaharában. A végén úgy hajnal felé mégis megtörtént az alku, és mire délben fölébredt Zrínyi, azt jelentették neki, hogy egy fogoly sincs a pincében, valamennyi kiegyezett. Mit fizettetek bobornak? 50 000 forintot. Nem is valami nagyon sok. Világért sem, gúnyolódik Alapi. Körülbelül annyiért zálogosította el Zsigmond király a szepesi városokat, házastól, földestől, asszonyostól, mindenestől. Pedig de szépek voltak a szepesi asszonyok is. A dolog tehát el volt tusolva. Bobor elutazott Olaszországba, és megindította a vállópert, amit Szebeni Mihály vitt a Zrínyi költségén. A szép asszony nem sok teketóriát csinált. Egy pár hét múlva behurcolkodott egy sóra, egy kenyérre a bank palotájába. Zrínyi külön ekvipást tartott neki. Párizsból hozatta a ruháit, és 4 frájla szolgálta teste körül. Az egyik fésülte, a másik öltöztette, a harmadik mulattatta, a negyedik felolvasott neki. Mindez igen sokba került. Zrínyi útszolván szórta a pénzt, amerre megjelent. Bőven osztogatta régi katonái közt is, aki itt volt, itt szipolyozta a vidékieknek postán küldözgetett pénzeket. A lipótvárosi körökben csak hamar szájról szájra keltek a tékozlási hírek és a különös gazdálkodás részletei, melyek az első magyar földtehermentesítőt meglehetősen diszkreditálták. Egész nyíltan beszélték a Nádor utcai kaszinóban és a börzén. Furcsa vége lesz ennek. A részvények feltűnően sokat estek lefelé. Amint a Pester Lloyd írta, die Kurse haben sich abgebröckelt. Minden visszájára kezdett fordulni. A hanyatló szerencse komor árnyakat vetett a szigetvári vitézek útjára. Szartori Pál egy napon ráförmett az öreg Rózerre. Nagyságos komám uram, ideje volna túladni a részvényekem. Most alacsonyan állnak, felelte a királyi tanácsos úr. Most nem lehet. Lesznek azok még lejjebb is, nagyságos komám uram. Maga Radován diák is, aki pedig már kezdett konyítani a számadásokhoz, így nyilatkozott egyszer, de persze csak négy szem közt alapi előtt. Megfordult a világ kutya módra. Most már a mi urunk van úgy, mint Szolimán szultán volt Szigetvár alatt. Hogy megvan már halva, de mi nem merjük megmondani. Az okos alapi szomorúan bólintgatott a fejével. Bíz, az igaz lehet. És nem csak a pénzvilág berzenkedett. Az egész közvélemény morgott. A pénzes zsákok rángatóztak, mint a megsózott békacombok. A közönséges emberek pedig valami egyéb miatt morogtak, mint a megpiszkált ebek. A fogságból kiszabadult egyének ugyan nem tettek panaszt a bíróságnál, se az újságban nem iratták ki szenvedéseiket, maga a pesti gúnár is hallgatott mélyen, hanem azért az eset kéz alatt, utszolván, igen, kéz alatt, köztudomásúvá lett, persze földcifrázva, megnagyobbítva a fantázia által kiformáltan terjedett folyton szélesebb rétegekben. Tudta, hitte mindenki, de nem írták meg. Vannak dolgok, amelyeket nem lehet kiírni pozitív nevek és dátumok nélkül. Vagy hiszen ki lehet írni, de nem tanácsos. A Perjési sírján még csak egyszer nőtt fű. Még mindenki emlékezik az alapi Gáspár szörnyű vágására. A kiírt igazságtalanságok pedig nem hatnak olyan mélyen, mint a ki nem írottak. A nyomdafesték először eszik a fölháborodásból, és csak a maradék jut a közönségnek. A közönség fölhabzsolja a maradékot, és napirendre tér, hanem az elhallgatott botrányok ingerlik. Követeli őket, beszél róluk, csüg rajtuk, szörnyülködik fölöttük, és a 10 körmével szeretné őket kiásni. A megírt botrányokat nem toldja foldja. Nem is terjeszti, íz ott vannak az újságban. A kiírt botrányok nem élnek csak egy napig, ameddig az újság. De a ki nem írottak, halhatatlanok. Ezeknek hirdetőjévé szegődik mindenki, élnek az emberek ajkain, és izgatják a szíveket, forralják a vért, és megtüzesítik a halántékot. A pincebörtön titkai valóságosan fellázították a közvéleményt. De oly rémes dolog ez, hogy szinte hihetetlen. Eleinte legalábbis hihetetlen volt. A 19. század végén, talán csak mese. De aztán kibontakozott részlet részlet után. A sok szem, a sok száj összehordta. Egyik az Zrínyi házmesterétől hallott valamit, aki az ételt hordta le a raboknak. Egyik ezt látta, a másik azt látta, a harmadik ezt hallotta. A negyedik boborral találkozott Monte Carlóban, annyi pénze volt, mint a polyva. Megszenvedtem érte, panaszkodott bobor ezredes, és kikicsúszott a száján ez is, az is. De otthon csitt, martizomatta, mert engem megvettek, és én becsületes ember vagyok. Egy gentleman megalkuszik, és szállítja az árult, punktum. Jó napot, uram, egy szót se szóltam, uram. A közvélemény fészkelődött, zúgott, toporzékolt, és csattogtatta a fogait. Mégis hallatlan, hogy ilyen dologról nem írnak az újságok, agyon hallgatják. Meg vannak véve. Bezzeg, ha valami szegény hivatalnok 5 forintot sikkaszt. Van nagy gezeresz. Vagy ha valami újságírót megcitáltat a főkapitány. De amikor egy nagy úr börtönbe vettet kényekedve szerint egy csomó becsületes embert, Arra nincsen két csepp tintájuk. Szégyen, gyalázat ilyennek történni Pest kellő közepében egy 500 000 ember szeme láttára, hiszen ez hajmeresztő, vérlázító egy civilizált országban. Na, ezekre az urakra ugyan nem volt szükségünk. Ezeknek kár volt föltámadni. Aki meghal, maradjon veszteg, mit kaszmálódnak föl baj csinálni? És a kormány, na, mondhatom, szép egy kormány, még a szemöldökét sem mozdítja. Hát még az a sok mafla képviselő, akik ha két bolhát látnak, három elefántot és négy interpellációt csinálnak belőle. De most, amikor egy igazi elefánt van, egy igazi bűntény, mindnek beszövi a száját a pók. Olyan irgalmatlanra fordult meg a hangulat Zrínyék ellen. Hol vannak a lelkes éjenek, melyekkel egy év előtt fogadták őket? Hol van a történelem, hogy felütnék ilyenkor, ha méregbe akarnak jönni? Hol van a párka, aki eddig fogta a láthatatlan guzsajt, és szőtte le a még hátralevő szözből a Zrínyi életfonalát? Valami rút boszorkányhoz kerülhetett a guzsaj, és förtelmes nyálával nedvesíti az aranykendert. Minden rosszul ment. A bank is. Új és új veszteségek érték. Már magukban az alapszabályokban bent volt a végzetes hiba. Nagyon liberálisak voltak. Ostobaság például, hogy a biztosítás érvényét fenntartották öngyilkosság esetére is. Ki az ördög látott ilyet? Egy úr, aki a Magyar Földhitelintézetnél levő 600 000 forintos jelzálog kölcsönét az első magyar földtehermentesítő bank és biztosító intézet által konvertáltatta, az első negyedévi részletfizetés után főbe lőtte magát. Az e fajta kellemetlenségekhez járult Zrínyi költekezése és gavallérsága. Minden rokonszenves embernek megadta a kölcsönt, ha hozzáfordult, és olyan erőszakos volt a szakértő igazgatókkal szemben, hogy nem tűrt ellentmondást. Hiába figyelmeztették, hogy az illető el van adósodva, és hogy a pénz veszélyeztetve van. Nagyon becsületes arca van, mondá ilyenkor roppant Kurtán. Megadandó! Ami az ő szükségleteit illeti, nem csak a nagyúri élet. Boborné divatszámlái emésztettek fel roppant pénzt, hanem egyik excentrikus szenvedélye fegyverek, nyergek, puskák szerzése. Erről nem bírt leszokni, mintha még folyton hadba készülődnék. Ha hallott, hogy valahol Woolwichben vagy Amsterdamban remekpengéjű kardokat vagy pompás nyergeket csinálnak, tüstént rendelt belőlük 200-300 darabot. Ha szemére vetették, hogy minek az, hát vállat van. Bizony, magam sem tudom, csak úgy szokásból rendeltem. A pénzt annyiban nézte, mint a pozdorját, és a legnagyobb könnyű vérűséggel szedte ki az ezreseket a bankból, helyettesítvén azokat a váltóival. Azt hitte, hogy az egyik papír, amit ő ott hagyott és aláírt, éppen annyit ér, mint a másik papír, amit kivett, és amiért mindenféle szükségleteit kielégítik a boltokban. Csodálta is emiatt kivált eleinte a boltosokat. A váltó természete sohasem ment a fejébe. Hogy miért legyen az nagyobb kötelezettség, ha valaki egy kisebb papírosra írja a nevét, egy tenyérnyi skartetára, mintha egy nagyobb papírosra, amelyben világosan és körülményesen van elmondva minden. A rossz időkkel kedve is rossz lett Zrínyinek. A sok savanyú pofa, a sok jóslás, az elégedetlen hangok kihozták sodrából. A részvényesek zúgolódtak, fenyegetőztek, és sürgették a közgyűlést. A saját tisztviselői is aggodalmasan, ijetten jártak, keltek a bűróikban. Zrínyi Mór megmondta a szemébe. Na, a közgyűlés lesz számít nagy haddelhad. Bizony nem szeretnék a méltóságot bőrében lenni. Hát ez már mégis sok. Zrínyi Mór nem szeretne a Zrínyi Miklós bőrében lenni, hasadj meg, anyaföld, és nyeld vissza a szegény Zrínyi Miklóst. Nem múlt el nap, hogy valamelyik részvényes fel ne jöjjön nyöszörögni, szemrehányásokat tenni, fenyegetni, hogy így lesz, úgy lesz. Nagy baj lesz a közgyűlésem. Csak a becsületes Rózer jött mindig egyformán, nyájasan, tiszteletteljesen, alázatosan, és bár úgy szólván egész vagyona a bank részvényeiben úszott, mégiscsak az ebédjeire gondolt, minden lezajlott ebéd után a következő ebédre, amelyik még szebb, még kedélyesebb, még előkelőbb lesz. A feleségem születésnapja lesz vasárnap. Elövünk, felelé Zrínyi. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon boldog vagyok, de mi a baj, kedves tanácsos úr? Nem ismerem előhozni, pedig méltóságottól függ egyetlen szavától, és... Na-na, csak kivele bátram? Hát, tetszik tudni, milyenek az asszonyok. A Krisztina, a feleségem, mindeniknek a hosszú a haja, rövid az esze, de restelem, jaj, becsületemre restelem, talán meg sem mondom. És szégyelősen nyomorgatta kezében a cilinderét, mert cilindert viselt, mióta királyi tanácsos lett. Hát legyen bizalmas, Rózer bácsi. Egy minisztert szeretne a Krisztina, böffentette ki egyszerre, mint aki valami pilulát vesz be, egyet nyel, és igen csodálkozik, hogy már megtörtént. Zrínyi sok baja közt se állta meg nevetés nélkül. Na, majd próbálok keríteni egyet a kisebbjéből. Nem bánom én, vagyis nem bánja a Krisztina, ha olyan lesz is, mint a kis ujjam, de hogy mondhassa, hiszen tetszik tudni. De az ilyen derült mozzanatok már igen ritkák voltak. Csupa bosszúság érte reggeltől estig. Monte Carlóból sürgönt kapott Bobor ezredestől, hogy minden pénzét eljátszotta, ha nem küld neki, visszavonja a vállópört és követeli a feleségét. A hollandi alapítók is kellemetlen leveleket írkáltak. Már oda is eljutottak a rossz hírek, és sürgették a közgyűlést. A szabadelvű klubban, a kaszinóban, ahová csak a lábát tette, mindenütt figyelmeztették bizalmasan, jelentőség teljesen a barátai. Nagyon meg fognak támadni a közgyűlésen. Elejét kellene venni. Persze, persze, elejét kéne venni, hát erre ő is gondolt. Igen, igen, elejét veszem. És amint kitűzték végre a közgyűlés napját, 16 hónapig tartott az első üzleti év. Zrínyi gyakran zárkózott be szobájába, és leveleket írt néha órákig. Máskor Radován diák végezte az ilyet, most Radován diákot se avatta be. De az látta később a borítékokról, hogy a vitézeinek szólnak a levelek, akik szétszélettek azóta különféle polgári foglalkozásokban az ország minden részébe. Ez így tartott, vagy 4-5 napig, aztán egyszerre megint a régi nyugodt Zrínyi lett. Járt, kelt, ruganyosan, vidáman, de volt benne valami zárkózottság. Látszott, hogy titkol, vagy előkészít valamit. A közgyűlés előtti estén néhány hivatalnok bent maradt a bank helyiségeiben, hogy mindenáron előkészítsék a szükséges iratokat, nyers mérleget, könyveket, számadásokat, ha reggelig kell is dolgozniuk. Zrínyi hazakergette őket. Az igazgató úr rendelte, mondák, mert sürgős a munka. Én pedig azt parancsolom, menjenek haza! De kérem, alásson az iratok, irkafirkára nem lesz szükség, felelte Zrínyi kurtán. Azok eltávoztak és fejüket csóválták, de persze csak ott künn a lépcsőn. Zrínyi mór beszélte, hogy éjfélkor egy zsúrból ment haza a feleségével a bankpalota mellett. Kivilágítva látta az összes helyiségeket, de fel se tűnt neki akkora dolog, és éppen nem vont le más következtetéseket, mint hogy a hivatalnokok végzik most már lóhalálba a közgyűlés elé sürgősen szükséges előterjesztéseket. Reggel aztán megnyílt a várva várt közgyűlés délelőtt 10 órakor. A nagy tanácskozási teremben gyűltek össze a részvényesek, ott voltak az alapító hollandusok, a bécsiek és a harcias lipótvárosiak. Ott volt mindenki. A pesti ember az elmegy a pokolba is, ha egy kis botrányra van kilátás. Ott voltak a lapok közgazdasági rovatvezetői és a riporterek. Sőt, egy pár kaszinói alak is bekukkantott csupa passzióból. Azok közül, akik gyönyörködnek az akasztásokban. Mélységes csönd volt a teremben, nem az a rendes, vidám, élénk, keleti gesztusokkal kísért zsongás-bongás, amely az e fajta gyűléseken szokott lenni, hanem csönd, minő a vihar előtt van a tengereken. A sápadt arcokon, a mérges tekinteteken és a vonagló ideges ajkakon észre lehetett venni az elfojtott indulatokat. Az asztal főn Zrínyi ült a nagy, hatalmas csillár alatt, melynek kristály fityegőin lila színekben hányta vetette magát az ablak zöld redőnyein beszűrődött napsugár. Nyugodtan ült ott, mint egy oroszlán, aki emészt. Egy ív papír volt előtte. A finom ezüst csengettyű, egy ceruza és a hanyagul odadobott téglaszínű kesztyű. A papírosról nagyúri pongyolasággal olvasta le a néhány szót, amivel az ülést megnyitottnak nyilvánítá. Aztán felolvasta az egyik igazgató az évi jelentést. Az hosszú, unalmas dolog volt, alig lehetett a végét bevárni. Számok, számok és mindig számok. A mellette ülő Patacsics mogorván szegezte le a fejét, és nagy ökleivel az asztalra dőlt, míg ellenben a másik oldalon Alapi szinte besüllyedt zsölléjébe, és apró szemei gúnyosan kémlelték a részvényesek arcát. Halljuk, halljuk! Hangzott minden oldalról. Kolmárk az egész! Ordítá egy hang, mire derültség támadt és zagyvalárma. Ezek a szavak csak Zrínyinek voltak olyan unalmasak, holtak és némák. A részvényeseknek éltek azok, és mint a gonosz manók, faunok és koboldok ugráltak, sipoltak és ingerkedtek velük. Egy-egy helyen kitört az ingerültség. Svindli! Gyönyörű Wirtschaft! Zrínyi csak ült csendesen, mozdulatlanul, mintha kőből lett volna. Az egyik igazgató bizonyos Pollacek K.F. áthajlott az asztalon, kegyeskedjék csöngetni. De csak a kezével intett annak a bizonyos Pollacek úrnak, és nem csengetett. Hagyta, hadd kiabáljanak, hadd piszkolódjanak, hadd teljék az üröm pohár. Aztán bevégződött az évi jelentés. 10 is beszélni akartak. 30-40 hadonászó kéz jelentkezett. Legelőbb jutott szóhoz egy jól táplált úr, olyan képe volt, mint egy macesz. Kerek, fehér, buckás, és amint beszélt, Zrínyi Miklós támadva és feltüzelve magát nyála szétfrecsegett a körülötte állókra. Zajos, helyesek és úgy vanok zúgtak fel minden gorombaságnál. Ez csak villanyozta az ipsét, és mint egykor a vakmerő Ikarusz egyre merészebben kezdett röpülni. Elősorolta az elnök igazgató összes visszaéléseit, erőszakos természetét, mellyel szemben nem érvényesülhettek a bank némi intelligenciával bíró egyedei, szik. A zavolázatlan tékozlás ördöge korlátlanul űzte gyalázatos orgiáit, és ekkor elkapatva a felhangzó tapsoktól felkiáltott, még a szerelmet is a mi pénzünkön vette. Zrínyi nagy flegmával és nagy méltósággal odaszólt Radovánnak. Ugorj fel, diák, és üst pofon. Radován diák szónélkül felpattant, és nyakon cserdítette a szónokot. Óriási zaj keletkezett erre. és egy őrült káosz. Mint a darazsak, sziszegve rohantak Radovánra, széket feldöntve, cilindert megroppantva, emberi lábat megtaposva. Esernyők és botok villantak elő. Zrínyi Miklós megragadta e pillanatban a csengettyűt, és meglóbázta nagy erővel, élesen szólt, mint egy harang, ez volt a jel. Egyszerre szétpattantak három felől a tanácsterembe szolgáló szárnyas ajtók, és omlottak be rajtuk kivont, villogó kardokkal a Zrínyi katonái, kik hívó szavára az éjjel összegyűltek az ország minden részéből. Jézus! 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 Kiálták, és elkezdték a részvényeseket kaszabolni. Leírhatatlan jelenet következett. Hörgés, ordítás, jajveszékelés. A bér patakzott a teremben, és befröcskölte a falakat és az asztal zöld posztóját. Némelyek felmásztak a szekrények tetejére, mások leborultak Zrínyi lábai elé, és kegyelemért rimánkodtak. A legtöbben az ajtókijáratokhoz törekedtek, és ha sebesülten is igyekeztek menekülni, az egyik részvényes berúgta a kályhát, és azon bújt ki, egy másik föltépte az ablakot, és kikiáltott az utcára, policáj, policáj! Az esti lapok hosszadalmasan leírva hozták a hajmeresztő véres eseményt némelyik külön kiadásban. 28 sebesülés történt, és ebből 6 súlyos eset, halállal csupán egy végződött. A sértegető szónokot felkoncolták. Az egész város elszörnyülködve, méltó izgatottságban töltötte a napot, hibáztatva a rendőrséget, mely nem vette észre, hogy Zrínyi összevonta hadait a vidékről, felfegyverezte, kiruházta, betanította, és mindezt titokban. Mocskolták a kormányt, mely mindent eltűlt Zrínyinek, sőt, ő adta neki a szarvakat. Az éjjel órákban azonban jöttek a csillapító hírek. Hogy a rendőrség az ügyészség megkeresésére letartóztatta Zrínyit, amikor a kaszinóba hajtatott 8 rendőr vetette rá magát a száguldó lovakra, több elfogatások is történtek, Patacsics, Alapi, Radován diák, Juranics, Lőrinc hasonlóan letartóztattak, és Zrínyivel együtt a gyűjtőfokházban várják, míg a vizsgálóbíró elkezdi a kihallgatásokat. Zrínyi hadai azonban még mindig szabadon vannak a banképületben, és a rendőrség elégtelen elfogatásukra, mert véres ütközetté fajulhatna a dolog, minél fogva erre a célra még az éj folyamán elegendő számú katonaságot fog a belügyminiszter rekvirálni.